10 és 20 ezer forint között havonta ennyi bérleti díjat fizetnek majd állami tulajdonba kerülő lakásukért a devizahitelesek. Szemerédi Endre kapta az Ábel díjat, a matematika Nobel díjának tartott elismerést a norvég királytól veheti át. Egy havi fizetéssel a krasznahorkai várért Iván Gasparovics adakozásra szólította fel a parlamenti képviselőket. Ismét roncsautóprogram Romániában, a környezetvédelmi tárca 30 ezer régi autótól szabadulna idén. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! 10 és 20 ezer forint között havonta átlagban ennyiért bérelhetnék vissza ingatlanukat a bajba jutott devizahitelesek a Nemzeti Eszközkezelőtől, ezt a kormány szóvivő jelentette be. Az éves bérleti díj hivatalosan az ingatlan forgalmi értékének 1,5%-a lesz, és az infláció mértékével megegyezően változik. Az ócsai lakóparkba költözőknek az ingatlan értékének 1%-át kell majd bérleti díjként kifizetni. Írószász András szerint ez nem jelent elviselhetetlen terhet a bérlőknek. A bérleti szerződéseket azután lehet megkötni, hogy a bank, az eszközkezelő és a jelenlegi tulajdonos megállapodása alapján az ingatlan az állam tulajdonába kerül.
Idén 8000 lakást vásárolhat meg a bajba jutott devizahitelesektől a Nemzeti Eszközkezelő. A kormányrendelet szerint az ingatlanok éves bérleti díja a lakás forgalmi értékének 1,5%-a lesz. Ennek alapján egy 8 millió forint értékű lakás esetén a bérlőnek havi 10000 forint, egy 10 millió forint értékű ingatlan esetén pedig havi 12500 forint bérleti díjat kell majd fizetnie. Az Ócsára tervezett szociális lakóparkban épülő házak éves bérleti díja pedig a forgalmi érték 1%-a lesz. A kormány szóvívő szerint azért, mert ezek új építésű, ezért eleve nagyobb értékű épületek lesznek. Gírószász András szerint az a cél, hogy a bérleti díjak kiszámíthatóak és arányosak legyenek.
A forgalmi érték egyértelműen tükrözi az ingatlan fekvését, állapotát, és az így megállapított bérleti díj egyértelműen a bérlőnek nem jelenthet vállalhatatlan terheket.
A lakbérek az infláció mértékével megegyezően változnak majd. A kormány tervei szerint a bérlők később akár vissza is vásárolhatják korábbi lakásukat, de az is lehet, hogy az ingatlanokat az önkormányzatok veszik át. A Banki Hitelkárosultak Egyesületének képviselője, Gálcsikné Erdős Éva szerint a kormány által megszabott bérleti díj méltányos, több kérdést azonban még tisztázni kell.
Meddig lakhatok ott? Mi lesz velem, ha ezt nem tudom esetleg fizetni? Mi van akkor, ha a rezsiköltségeimmel problémám lesz? Mi van akkor, ha ez átkerül az önkormányzatról? Hogy tudom ezt majd visszavásárolni? Tehát még nagyon sok a kérdés, és erre mind választ várnak.
A kormány azt ígéri, a következő hetekben tovább pontosítják a szabályokat, így minden kérdés. Majd.
Elfogadják az államtitkári darálót a rezidensek. Szócska Miklós tegnap ajánlotta fel saját irat megsemmisítőjét azoknak a szakorvosjelölteknek, akik letétbe helyezték felmondó levelüket. A rezidens szövetség elnöke szerint a tegnap bejelentett béremelés az elmúlt évtized legjelentősebb kormányzati intézkedése az egészségügyben. A Magyar Orvosok Szövetségével egyetértve ezért úgy döntöttek, nem élesítik a felmondásokat, sőt, bízva abban, hogy a béremelés jövőre is folytatódik, a nyilatkozatokat a jövő héten megsemmisítik.
Török Miklós több mint egy éve dolgozik a makói kórház belgyógyászatán. Rezidensként havonta 95 ezer forint a fizetése. Úgy számol, néhány hónap múlva nyáron már nettó 125 ezer forintot vihet haza havonta.
Az én típusomnak, aki szeretne itt maradni Magyarországon, szakvizsgát szerezni, magyar embereket gyógyítani, ez talán elég egy ideig.
Az egészségügyi államtitkár tegnap jelentette be, hogy 86 ezer egészségügyi dolgozó kap béremelést. Azok az orvosok, akik 350 ezer forint alatt keresnek, csak nem 66 ezer forinttal kapnak majd többet havonta. A szakdolgozóknak új bértáblát dolgoztak ki, ők legalább havi 15-20 ezer forinttal kereshetnek majd többet.
Daráljuk le a felmondó leveleket.
A bejelentés után az irat megsemmisítőjét is felajánlotta a rezidenseknek az egészségügyi államtitkár. Szócska Miklós szerint ezután nem lesz szükség a letétbe helyezett felmondó levelekre, amelyeken 2500-an jelezték, ha nem emelik a bérüket, külföldre mennek dolgozni.
Az államtitkárulat is meg fogjuk hívni.
A szakorvos jelöltek elfogadják a felajánlást és megsemmisítik a felmondó leveleket. A Magyar Rezidens Szövetség elnöke azt mondta, az orvosok béremelése az elmúlt évtized legjelentősebb kormányzati intézkedése az egészségügyben, ezért nem aktiválják a letétbe helyezett leveleket.
Abban az esetben, ha nem csupán egyszeri gesztusról van szó, hanem a most megkezdett folyamat 2013-ban és 2014-ben is folytatódik, akkor és csak akkor Ez a lépés alapot adhat a kormány és az egészségügy történelmi kiegyezéséhez.
A rezidens szövetség azt szeretné, hogy legkésőbb 2 év múlva a kezdő orvosok nettó 200 ezer, a szakorvosok pedig nettó 300 ezer forintos bért kapjanak havonta.
Az Európa Tanács főtitkára szerint további egyeztetésre van szükség a Velencei Bizottság által kifogásolt magyar törvényekről. Torbjörn Jagland ezt azután mondta, hogy tárgyalt Orbán Viktorral és Navracsis Tiborral. A főtitkár ugyanakkor hozzátette, hogy a már bejelentett módosításokat megkapták és tanulmányozzák. A Velencei Bizottság hétfőn tette közzé jelentését Magyarországról, ebben a bírósági reformot, az egyházügyi törvényt, valamint sajtószabadságot érintő jogszabályokat találtak aggályosnak. Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes azt mondta, a Velencei Bizottság jelentésére már reagáltak, de szerinte vannak olyan kérdések, amelyeknél ragaszkodnak a magyar állásponthoz. 15 milliárd forintot spórol a kormány azzal, hogy szűkíti az utazási kedvezményekre jogosultak körét. Májustól már a korkedvezményes és a rokkant nyugdíjasoknak is teljes áru bérletet vagy jegyet kell venniük.
Elbúcsúzhatnak az utazási kedvezményüktől azok a korábbi korhatár alatti nyugdíjasok és enyhén rokkantak, akik tavaly évvégéig nem töltötték be az 57-et. Több mint 200 ezer embert érint az erről szóló kormányrendelet. Ők januártól a nyugdíjrendszer átalakítása miatt már amúgy sem nyugdíjat kapnak, hanem úgynevezett jövedelempótló juttatást.
Azzal, hogy kizárják a kedvezményezettek köréből a korhatár alatti és a rokkant nyugdíjasok egy részét, 15 milliárd forintot spórolhat meg a kormány, vagyis ennyivel kevesebb fogyasztói árkiegészítést kell fizetnie a MÁV-nak, a Volánnak és a városi közlekedési társaságoknak, hogy kompenzálja őket a nyugdíjas jegyekre, bérletekre adott 50 vagy 90%-os kedvezményért.
A kormányzat nem egyeztetett az idős szervezetekkel, és nem adott felkészülésre lehetőséget.
A nyugdíjas szervezetek mégsem ezért ellenzik az utazási kedvezmények megvonását.
Én azt gondolom, hogy ez a döntés hozzájárul ahhoz, hogy ezek az emberek végzetesen le fognak szakadni. Tehát pont olyanokat hoznak nagyon nehéz helyzetbe, akiknek a megkapaszkodását kellene segíteni.
A nyugdíjas szervezet szerint leginkább azokat érinti a kedvezmények megvonása, akiknek amúgy is kicsi a havi jövedelmük. Magyarországon jelenleg több mint 40-féle jogcímen 7 millióan vesznek igénybe valamilyen utazási kedvezményt. Ez júliustól radikálisan csökkenni fog.
Gyakorlatilag az alapkategóriák maradnak meg jogszabályi kedvezményi alapon, tehát a 65 év fölötti nyugdíjasok továbbra is ingyenesen utazhatnak. Megmarad a diákok kedvezménye, a mozgáskorlátozott személyek kedvezménye, illetve a 6 év alatti gyerekeknek az ingyenes utazási kedvezménye. A többi kedvezmény, ha lesz, azok üzletpolitikai kedvezmények lesznek, illetve olyan kedvezmények, amelyet akár a munkáltatók biztosítanak az utazó közönség részére.
A kedvezmények megvonása egyébként nem új keletű, hiszen a kormány már tavaly a Szél-Kálmán terv közösségi közlekedésre vonatkozó részében is célul tűzte ki az egyes kedvezmények felülvizsgálatát és egy új tarifarendszer kialakítását is. Így egyes számítások szerint idén és jövőre is több 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani.
Szemeréri Endre matematikus kapta az Abel-díjat, amelyet a matematika Nobel-díjaként tartanak számon. A Norvég Tudományos Akadémia Szemerédit a matematikához és a számítógép tudományhoz való hozzájárulásáért díjazta. A magyar tudós május végén Oszlóban a norvég királytól veheti át az elismerést.
Nem lett volna
a feleségének és tudós társainak köszönte meg legelőször az Abel-díjat Szemerédi Endre. Minden évben a világ legkiemelkedőbb matematikusai közül egy kaphatja meg ezt az elismerést, amit világszerte matematikai Nobel-díjnak neveznek.
Ez a Nobel-díjnak megfelelő díj a matematikában. Nem véletlen, hogy ha nem is Svédország, de Norvégia adja ezt a díjat. Tehát ez matematikából a világon a legnagyobb díj.
Ezek a felvételek Prágában a Károly Egyetemen készültek. Ott 2010-ben tartott előadást Szemerédi Endre. A magyar matematikus 72 éves, 1987 óta a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 80-as évek óta amerikai egyetemeken is tanít. Éppen múlt héten tüntették ki Széchenyi díjjal. A híradónak azt mondta, a sok munka mellett szerencse is kellett a matematikai Nobel-díjhoz.
Ötletek kellenek, utána esetleg megnézni mások munkáját, javítani, vagy éppen felfordítani, fejetetejére állítani, és akkor egy más irányból támadni, és bízni a szerencsébe is.
A díjat a Norvég Tudományos Akadémia neves matematikusokból álló bizottsága ítélte oda Szemerédi Endrének. Májusban személyesen a norvég királytól veheti át az elismerést és a hozzájáró nagyjából 230 millió forintos jutalmat. Budapesten a norvég nagykövet gratulált neki. Kiemelkedő eredményeket ért el, nagy jelentőségű tételek bizonyításában, új kutatási területeket nyitott meg a matematikában, méltatta a magyar professzort a nagykövet. Magyar származású tudós egyszer már kapott Abel-díjat. 2005-ben az Amerikában élő Lax Péter vehette át a matematikai Nobel-díjat.
Magyar szakács Európa legjobb konyhafőnökei között Szél Tamás, a budapesti Onyx étterem Michelin csillagos séfje is bejutott a világ leghíresebb szakácsversenye, a Bocuse d'Or európai döntőjébe. A brüsszeli verseny résztvevőinek nyelvhalból és tanyasi csirkéből kellett ehető műalkotásokat varázsolniuk.
70 dek a halfilé és 2 csirke. A versenyzőknek ebből kellett kihozniuk 14 adagot szabadon választott körettel. Szél Tamás nem törekedett magyaros ízekre, de magyar alapanyagokat is felhasznált.
Van benne magyar libamáj, tokai bort használunk, magyar borral készül, furminttal készül az egyik mártás.
A 2 fogás elkészítésére 5 órát kaptak a csapatok. A konyhában a séf mellett egy segítő dolgozhatott, a harmadik, az edző nem nyúlhatott semmihez. Az ő feladata a munka összehangolása volt. A magyarok szigorú forgatókönyv szerint dolgoztak.
Ez a Tamási, ez az Ádámé, és fél órára van osztva. Az utolsó fél óra, az pedig egy percenkénti bemondás lesz, hogy mivel, hogyan és mikor készüljünk el.
A magyar csapat több hónapja gyakorolt. Ezt a menüt csak nem 20-szor főzték már meg, még extrém körülmények között is, hangos zenével és kíváncsiskodó közönséggel nehezítve. A szakértelem ugyanis nem minden. Azt mondják, ez az idegek harca is.
Ezért jó a Tamás, mert ő egy jó típusú versenyző, tehát nem izgul annyira, legalábbis nem látszik rajta.
Szél Tamás nem fáradt el az 5 óra alatt.
Nem, most egy kicsit fel vagyok spanolva, hogy 80 nap után újra fog tudni csirkét enni, tehát most ez...
Bon, mais c'est le goût, c'est l'harmonisation des...
Az íz a legfontosabb, azután a hús, illetve a hal harmóniája a körettel és a mártással, magyarázta Pierre Orzi, a szervezőbizottság tagja. Ezért maximum 40 pontot lehetett kapni, a látványért 20-at. A 23 tagú nemzetközi zsűri azonban értékelte azt is, hogy a versenyzők hogy gazdálkodtak az alapanyagokkal, és azt is, hogyan takarították ki maguk után a konyhát.
Iván Gašparović szlovák államfő szerint az új parlamenti képviselők lemondhatnának első fizetésükről, a pénzt pedig felajánlhatnák a krasznahorkai vár felújítására. Az államfő ezt a közelmúltban leégett vár udvarán jelentette ki. Gašparović azt is megígérte, hogy legalább 1000 euróval maga is hozzájárul a Szlovák Nemzeti Múzeum által szervezett gyűjtéshez. Az államfő mindenkinek megköszönte a munkát, aki az oltásban és a műkincsek mentésében részt vett. Az elmúlt 45 évben több mint 500 kötet tűnt el a marosvásárhelyi telekitékából. Főleg 20. századi könyvek hiányoznak, de több 16. századi művet sem találnak. A közkönyvtárban legutóbb 1967-ben leltároztak. A könyvek eltűnése miatt a rendőrség is nyomoz. A telekitékát több mint 200 évvel ezelőtt hozta létre Teleki Sámuel, erdélyi kancellár.
Átlagosan minden hónapban eltűnt egy könyv az elmúlt 45 évben a Teleki tékából. Összesen 538 könyv hiányzik a Marosvásárhelyi könyvtár 250 ezres állományából. Egy éve kezdték a leltározást. Az eltűnt kötetek fele 20. századi, de hiányzik több 16., 17. és 18. századi kiadvány is. A téka munkatársai először 2007-ben vették észre, hogy könyvek tűntek el. Ekkor kezdték az összesítést.
Azt nem mondhatjuk, hogy nem hiányoznak értékesebb könyvek, hiszen elég nagy érték hiányzik. Viszont hál' Istennek nem hiányoznak unikumok, nem hiányoznak ősnyomtatványok.
A Teleki téka 1964 óta Maros megyei könyvtár fiók intézménye. A könyvtár vezetői egyelőre sem azt nem tudják, hogy a zárt rendszerű tékából hogyan tűnhettek el a könyvek, sem azt, hogy milyen kárt okoztak a könyvtárnak. Nagyon nehéz a kötetek hiányában megállapítani az anyagi kárt, mert nem tudjuk, hogy eredeti borítója volt vagy sem, voltak-e bejegyzések benne, milyen állapotban volt egy-egy könyv. Interneten közzétesszük a listát, és így reméljük néhány majd visszakerül, mondja a Maros megyei könyvtár igazgatója. A Teleki téka erdélyi művelődés történeti zarándok helye. Olyan ritkaságokat őriznek itt, mint Apácai Csere János magyar logikácskájának egyetlen fennmaradt példánya, vagy a marosvásárhelyi sorokként ismert 6. magyar nyelvemléket őrző 14. századi kéziratos biblia.
Elkezdődött a roncsautóprogram Romániában. A 2005 óta minden évben megszervezett akció célja, hogy minél kevesebb környezetszennyező autó járjon az utakon. Egy 10 évnél idősebb autóért 250 000 forintot érő értékjegyet adnak, ezt az új autó vásárlásakor lehet beszámítatni. A környezetvédelmi tárca tervei szerint idén 30 000 régi autót vonnak ki a forgalomból.
Hamarosan ilyen sorsra jutnak azok az autók is, amelyeket átvesznek a roncsprogram keretében. Néhány napja jelentkezhetnek a Környezetvédelmi Minisztériumnál az autók begyűjtésével foglalkozó központok. A magánszemélyek április 3-ától adhatják le a már nem használt autóikat. Egy kocsiért egy értékjegyet kap a tulajdonos.
3-at lehet felhasználni egy autó vásárlásánál, és 3800 lejt ér egy, hogyha új kocsit vesz. Hogyha nem, a piacon el lehet adni.
Szakértők szerint sokan így sem tudnak új autót venni, így inkább eladják a jegyeket a fekete piacon, a valódi érték negyedéért. A jegy viszont közel 1000 eurót ér, így sokat segíthet az új autó vásárlása esetén.
Volt egy 22 éves Dacia 1310-esünk, aztán beadtuk a roncsautóprogramba, és vásároltunk egy új autót az értékjegy árán.
A programban csak a 10 évnél idősebb autókat veszik, és többek között az is feltétel, hogy az iratai rendben legyenek. Azok az autók, amelyek kevesebb, mint 6 éve vannak Romániában, nem vehetnek részt a programban, így próbálják megelőzni azt, hogy kimondottan erre a célra vigyék be az országba külföldről az olcsó megvett roncsokat. Az elmúlt 2 évben Romániában 300 000 régi autót vontak ki a forgalomból, ezek legnagyobb része Dacia volt. Ehhez képest idén csupán 30 000 autóra van fedezet a környezetvédelmi alapban.
Majdnem 2-szer annyi használt autót hoztak be Magyarországra 2011-ben, mint 1 évvel korábban. Az új autóeladások viszont visszaestek, így egyre kevesebb a jó minőségű használt autó az utakon. A 2011-ben behozott kocsik átlag életkora 8 év volt, így ezek alig fiatalították az átlagban 11,5 éves magyar járműparkot.
Ez egy 1959-es Electrum Minor. Néhány nap múlva kap magyar rendszámot.
Ez rendkívül módon rontja a statisztikai évjáratot, mint olyat, hiszen ez egy 30 évnél jóval öregebb autó.
A Magyar Gépjármű Kereskedők Egyesületének elnöke szerint a Magyarországra behozott használt autók többségének átlag életkora nem magas. Az ő cége sem hoz be például 2005-ösnél idősebb autót. Az átlagot szerinte néhány nagyon öreg autó rontja le, amit nem kereskedők hoznak be.
Sokan vannak olyanok, akik a kedvező regisztrációs adó miatt a külföldi rokonoktól kapott autót így regisztrálják. Igazából üzletszerűen nem érdemes behozni egy 12-13 éves autót.
2010-ben 17 000 használt autó érkezett Magyarországra. Tavaly ez a szám 31 000-re nőtt. A szakértők szerint azért nőtt majdnem duplájára a behozatal, mert jelentősen visszaesett az új autók eladása. Volt olyan év, hogy 200 000 új autót adtak el Magyarországon, tavaly már csak 46 000-et.
Inkább csak idősebb autót hoznak.
Frank György szerint sok roncsot importálnak a kereskedők, ráadásul mivel kevés új autót adnak el, a piacról hiányoznak a viszonylag keveset futott használt autók.
Az jellemző, hogy a 3-4 éves autókból van egy kiemelkedő behozatal, illetve a 2000 előtti autókból. Legtöbb a 2000 előtti autóknak a behozott autóknak a száma.
A kereskedők szerint 2012-ben még több használt autó fog bekerülni Magyarországra, mivel január 1-től csökkent a regisztrációs adó.
Második világháborús német katonák tömegsírjának feltárását kezdték meg a Komárom-Esztergom megyei Vértestolnán. 1945. januárjában 60-an estek el a település határában. Egyiküknek már a személy azonosságát is sikerült megállapítani. A katonák földi maradványait a budaörsi német katonai temetőbe szállítják.
Pénztárca, cipőtalp, zsebkés, sisak és lőszerek is előkerültek a katonák földi maradványai mellett az első feltárt tömegsírból. A német katonák 1945. januárjában estek el. Burgermeister József szemtanúja volt az eseményeknek.
Hajnalban, amikor már világos volt, arra kifelé az erdő részén végigálltak német harckocsik, mert eddig onnan vártak támadást, gondolom, ahogy én elgondoltam magamban. De aztán nem onnan jöttek, hát minden kaptak ők támadást, a ruszkikok.
A katonákat a helyiek temették el. Sunder Jánosné látta a katonák temetését.
Szépen egymás mellett szépen le voltak fektetve, 16 darab, és ízével, ilyen ponyvával, ilyen zöld ízé, katonai ízével, avval szépen be voltak csavarva. szépen egymás mellett voltak rakva.
Az exhumálást a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség végzi. Munkatársuk az egyik legértékesebb tárgyat mutatja, ami a sírból előkerült. Megtalálták az egyik katona úgynevezett dögcéduláját is, amiből a nyilvántartások alapján már a nevét is sikerült kideríteni. Azt szeretnénk, ha sikerülne megadni nekik a végtisztességet. A katonák azonosítása után értesítjük a családtagokat, akik eljöhetnek meglátogatni a sírokat, mondja a szervezet egyik szakértője. A katonák maradványait a budaörsi német katonai temetőbe szállítják. Az ásatásról bővebben a Duna Televízió Sírjaik hol domborulnak című műsorában számolunk be.
Integráció, ez a kulcs szó a Tapolcán rendezett médiapiac konferencián. A kétnapos rendezvényen közel 100 előadást hallgathatnak meg a magyar média jelenével és jövőképével kapcsolatban a média, a reklám és a marketing világából érkezett résztvevők.
A szakemberek szerint a magyar médiapiac sem kerülheti el azokat az átalakulásokat, amelyek a globális médiát szinten nap mint nap érik. A nemzetközi médiavilágban most az integráció a jellemző, vagyis a klasszikus hír és médiafogyasztás, némileg a háttérbe szorulva, összeolvad a szórakoztatással, az interaktív tartalmakkal és a játékokkal. Az ezt támogató, egyszerre több funkcióval bíró médiaeszközök pedig egyre szélesebb körben terjednek el.
A média fogalma azt gondolom rendkívül képlékennyé vált, az egész szakmának, az egész iparágnak újra kell definálni a magát, és újra meg kell találni azokat a bevételi forrásokat, amelyekből működtetni képes az alaptevékenységet, meg a kiegészítő tevékenységeket.
A magyar médiavállalatok pozíciója gyengül, egyre kisebb nyereséggel tudnak működni, befolyásuk is egyre gyengébb, ezért egyre nagyobb jelentősége lesz az összefogásnak, állítja Szabó György.
Most bár meg kell tartani a pluralizmust a médiában, és nagyon fontos, hogy mindenki megkapja a neki tetsző híreket, mégis azt gondolom, hogy háttértevékenységekben, logisztikai tevékenységekben elsősorban, információk beszerzésében vagy külföldi tudósítók esetében abszolút lehetséges az együttműködés.
A kétnapos konferencia második napján a fogyasztói szokások változása, valamint a folyamatos digitális átállás lesznek a fő témák.
Saját készítésű Batman jelmezben járja az utcákat és segít a közrend fenntartásában egy dunaszerdahelyi fiatalember. Az időseknek cipekedni segít, a gyerekeket pedig átkíséri a zebrán. A Severi Batmanként ismerté vált férfi története már a félvilágot bejárta. A Reuters hírügynökség ugyanis összeállítást készített az önkéntes segítőről.
Ebben az elhagyott panelben lakik, és innen indul minden nap járőrözni a csak Severi Batmanként ismert férfi. Saját készítésű ruhában járja az utcákat.
Fölteszem a kezemet a zebrán, és abban az nem szígyen, mert abban jelzem azt, hogy hoppá, itt gyalogos átkelő van.
Így segíti át az úttesten a gyerekeket, és gyakran az időseknek is segít a cipekedésben. Ezen kívül összeszedi a szemetet a játszótereken és a környezetében.
Én, mint Batman, én elhatároztam, én azért veszem fel azt a Batmant, mert én abban a jót fogom vinni, és ha a rosszat vinném, akkor a Batmant megsértenném, és ő beperelhetne. Csak én nem úgy viszem a jót, mint ő a filmbe, hanem tiszta más verzióba.
A férfi azt mondja, bűncselekményeknél nem lép közbe, mert az a rendőrök feladata.
Örülünk neked, nagyon jó!
A helyiek többsége örül a Batman ruhába öltözött férfi jelenlétének, szerintük ugyanis jót tesz a város hírnevének.
Vidám. De még tudja mit azt, hogy milyen híresség lett Szerdahely, legalább bárdő. Legalább bárdő. Uh-huh. Ő senkit nem is bánt, nem is zavar senkit.
A dunaszerdahelyi Batmanre már a világ sajtó is felfigyelt.
Én nem érzem magam sztárnak például, aki mondja sokszor, hogy már mekkora híred van, meg ez meg a...
Kohári Zoltán történetéről már Amerikában, Kanadában, Venezuelában, Mexikóban és Németországban is beszámoltak a televíziók.
A híradó után a sporthírekről számolunk be, aztán az időjárásról, fél héttől pedig közbeszéd Apáti Tóth Katával, maradjanak a Dunán, viszontlátásra!
Most következik a hét bombagólya.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Látod, amit én látok? A piros ruhásra gondolsz? Hol látsz ott piros ruhát?
Fiúk, látni szeretnétek a részleteket.
A fekete áfonya kivonat a lutein és zeaxantin segíti a szemegészségének fenntartását.
Vitalia Oculo Plus. Ha látni szeretné a részleteket.
Vajon tényleg olyan egyszerű finom házi krémest készíteni?
Igen. Ha a házi krémes krémet használjuk a Dr. Oetkertől. Ugye milyen finom? Házi krémes krém. Újdonság a Dr. Oetkertől.
Szívünk fáradhatatlan energiaforrás éjjel-nappal működik. Rohanó életmódunk miatt energiája fogyatkozik. A Panangin tabletta hatóanyagai erősítik a szívizom működését, gondoskodnak a szív- és keringési rendszer egészségének fenntartásáról. Panangin. Éljen vele sokáig.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Stressz, rohanás, munka, család. És a női szívnek minden bírnia kell. A Vomega 5 hatóanyagot tartalmaz, melyek támogatják a szív normális működését. Vomega a női szívekért. Keresse a patikákban.